ezen a héten azt gondoltuk, hogy mindenképpen beszéljünk Demján Sándorról.
Megérdemli.
Farkas Zolit kértük föl erre, aki a HVG-nél és a Népszabadságnál is foglalkoztál a gazdaság kérdéseivel nagyon régóta. Láttad Demján Sándor pályáját felívelni és kiteljesedni, illetve hát pont egy évvel ezelőtt írtál egy figyelemre méltó cikket arról, hogy Mészáros Lőrinc miért nem lesz soha Demján Sándor.
Ilyet mondtam volna, hogy soha. Szerintem csak olyasmit mondtam, vagy legalábbis arra utalhattam, hogy amit eddig produkált, az nem mérhető Demján Sándor teljesítményéhez. Mert Demján Sándorról bármit el lehet mondani, közel volt hatalomhoz, távol volt tőle, volt időnként kiváltságos élethelyzetben, máskor meg kellett küzdeni azért, hogy elismerjék, de nem fordult vele elő, hogy mindent alátettek. Nem fordult vele az, hogy olyan módon legyen egy kormánynak a kegyeltje, hogy gyakorlatilag teljesítmény nélkül, vagy látható és érzékelhető teljesítmény nélkül szedi össze a vagyonát. Tehát nem azt lehet mondani, hogy Mészáros Lőrincnek van 8-10-15 zseniális üzleti fogása, terméke, szolgáltatása, vagy bármi, és ezzel olyan vagyon gyarapított, ami gyakorlatilag a piacon megtermelt tőke akkumulációjával törne előre. Demján Sándorra ez jellemző volt. Tehát
mi volt az ő zsenialitása szerinted?
Több mindenben kiváló megérzései voltak. Az első mindjárt az, hogy a tervgazdaság idején, amikor még a tőke jelentős részét, ugye még a szót sem volt szabad használni, a tőke jelentős részét az országos tervhivatal osztotta el, a hiteleket egy központból a Magyar Nemzeti Bank folyósította, és így tovább. Ő ráérzett arra, hogy van egy bizonyos szektorában a gazdaságnak szabad pénz. Ez pedig a szövetkezeti szektor. Ami egyébként nem csoda, hiszen az áfészek, az általános fogyasztási szövetkezetek világából jött, áfész ösztöndíjasként végezte el a főiskolát, és ráérzett arra, hogy ezzel a tőkével valamit lehet kezdeni. Ezt nem őrzi olyan nagyon szigorúan az állam. Ő fölépítette a Skála áruházat, amelyik szövetkezeti áruháznak indult. Egyébként életem első rádió interjúja úgy kezdődött, hogy új korszerű áruházat kap Lágymányos, és ez annyira igaz volt, hogy nagyobb volt, mint a Corvin, ami annak idején a legnagyobb áruház a legnagyobb választékkal, hiszen így hirdette magát. És aztán ezen ment tovább. Ő hozta létre az első nagy kereskedelmet, a karácsonykor az első nagy leárazás, tehát tulajdonképpen a nagykereskedelem megszervezésével együtt az egyik nagyon fiatal munkatársa, Muszbek Mihály, aki sportközgazdászként ismerünk, létrehozta azt a karácsony előtti két hónapig működő nagy diszkontot, hatalmas diszkontot, aminek még a nyomát sem láttuk annak idején Magyarországon. Tehát a kereskedelemben rengeteg új fogással ő jött be elsőként. Ugorjunk egy nagyot. A rendszerváltás után ő alapvetően egy ilyen közép-kelet-európára szakosodott vállalkozási birodalmat próbált kiépíteni, de úgy látom, hogy nagyon gyorsan váltott. Ráállt arra, hogy ingatlanfejlesztő lesz, meg voltak ez a külföldi kapcsolatai, ragyogó pénzemberek, többségükben magyar származásúak, az Andrew Sarlossal az élen, és ott is szinte mindenben az első volt. Ő hozta létre a Pólus Centert, a West Endet, ami rengeteg nagy nemzetközi díjat nyert, és így tovább. És itt már egy kicsit elbizonytalanodom, mert ott kötötte a megállapodást az első Orbán kormánnyal a Művészetek Palotája létrehozására, ami szerintem az államnak messze nem volt egy igazán előnyös konstrukció, Demján Sándornak és az Arkadomnak, tehát az ő vállalkozás birodalmának viszont feltétlenül. Tehát azt kell mondanom, hogy mindenben igyekezett a legelsőként megjelenni a piacon, aztán volt olyan, ami nem sikerült, Oroszországban kísérletezett a lottójátékkal, nem sikerült, még korábban ugye a Skálás időkben ő próbálta elsőként kiépíteni a kapcsolatokat Dél-Koreával, és próbált importálni onnan mindenfajta iratástechni dolgokat, az a hír, hogy nagyon-nagyon balul ütött ki. És az is igaz, hogy a 2008-as válság után a portfóliója, amelyik egy része ingatlanból volt, az meglehetősen sokat veszített értékéből, hiszen minden ingatlan veszített az értékéből. De ez mind mellékes. A lényeg az, hogy szemben sok mai oligarchával Demján Sándor elsősorban piaci szereplőként tetszert erre a vagyonra, és piaci szereplőként volt első nagyon fontos területeken.
Úgy érzed, hogy egyébként az ő politikai beágyazottsága, vagy az országos jelentősége változott a 70-es évek skála vezetőjétől a 80-as évek egyik ilyen első gazdag emberén keresztül utána a rendszerváltást követő politikailag is aktív emberig? Tehát, hogy volt valami, ami ebben a pályaívben változott, vagy ő egy alapvetően következetes ember maradt közel a hatalomhoz, mégis önállóan?
Ez a közel a hatalomhoz, és mégis önállóan, ez elég találó megfogalmazás. Az tény, hogy a tervgazdaságban szükség volt patronusokra. Ugye ő mindig is gyanús volt, tehát hogyha valaki egy kicsit több jövedelemre tett szert, akkor mindjárt azt mondták, hogy spekulál, vagy haszonleső, vagy nem tudom én mi. Az akkori miniszterelnök helyettes Marjai József támogatását élvezte, és ez nagyon sokat számított. A későbbiekben is számítottak a politikai kapcsolatok. Ma már talán feledésbe ment, hogy amikor a kétszintű bankrendszert Magyarországon létrehozták, akkor ő lett a Magyar Hitelbanknak az elnöke, és a Magyar Hitelbank elnökeként az első és akkori legnagyobb privatizáció részese, az akkori Tungsram részvényeinek az eladása, ami egyébként messze nem olyan egyértelmű, mint ahogy annak idején látszott. Az egyik motivum az volt, hogy Magyarország egy nagy üzlettel bizonyítsa a szándékát a rendszerváltásra, és arra, hogy privatizálni fog. Viszont úgy adta el a részvények első 51%-os csomagját, hogy viszont visszavásárlási garanciát ígért mellé, tehát aki megvette, az gyakorlatilag semmit nem kockáztatott, és utána egy visszavétel után kerültek a részvények a General Electrichez. Erre ma már mindenki azt mondaná, hogy elkótyavetyélte, vagy elsinkófálta a várható jövedelem, vagy a várható bevétel egy részét. 1988-89-ben más volt a helyzet. Csak azt tudom, hogy sokan azt mondták, hogy nagyon könnyű úgy eladni, hogy garanciát vállalok arra, hogy ha nem megy a bolt, akkor visszaveszem. Ugye ez volt az akkori vele szemben felhozott kritika. És aztán a Magyar Hitelbanknál például bankárként messze nem produkált olyan kimagasló sikereket, hiszen annak idején a bank és adós konszolidáció idején ez kellett az államnak a legtöbb pénzzel rendbe tennie. Ott is inkább vállalkozó volt, mint hagyományos bankár, aki lohol a betétesek után, hogy helyezik el ott a betéteket, és igyekszik prudens módon kihelyezni a pénzt. Meg volt benne ez a vállalkozói szemlélet. Bukott is, sikerei is voltak, és így tovább, de nem volt egy született bankár.
És nekem milyen emberként marad meg az emlékezetedben? Tehát találkoztál vele, nyughatatlan típus volt, vagy szerencsejátékos, vagy milyen típusú ember volt ő?
Amikor még sokat találkoztunk a pályakezdése idején, varázslatos volt. Varázslatos volt, és varázslatos volt benne az, ahogy azonnal egy fiatalabb generációra épített. Ő indította el azt a menedzseriskolát, hogy a körülötte levő 20 évesek azok kezdjenek el megtanulni viselkedni, tudjanak teniszezni, milyen aktatáskájuk legyen, hogyan öltözzenek, és így tovább, ami óriási dolog volt annak idején, hiszen még a szocializmus legsötétebb, vagy már nem a legsötétebb, de kivilágosodó időszakában voltunk, és nagyon-nagyon nagyon eredeti gondolkodó volt, amivel mindig föl tudott bosszantani, az a közgazdasági nézeteinek a kuszasága volt, de hát ezt elmondhatnám Soros Györgyre is, hogyha elolvasom a elméleti írásait, akkor messze nem tudom felfedezni benne azt a zseniális brókert vagy vagyonkezelőt, amit valójában produkált a nagy vagyonával, sőt még a jótékony embert is nehezen fedezném fel. Demján Sándorra minden igaz volt, igazi ízig-vérig vállalkozó volt. Az az elméleti rendszer, amit kigondolt, az nekem nem nagyon volt rokonszenves. Nagyon praktikusan képzelte el a munkaerőképzést, az arra kell képezni embereket, akik azonnal el tudnak helyezkedni. Kicsit ilyen humán gondolkodás ellenes volt. Állandóan le akarta építeni az állami bürokráciát, de tövig, és így tovább, és ezekben a dolgokban nem mondanám, hogy feltétlenül ismerte a mértéket és és hogy mi az, amit reálisan egy társadalomban meg lehet csinálni. Mindegy, mindenben volt valami igazság azért, amit mondott.
Mind a ketten dolgoztunk napilaposként, és nekem ma furcsa volt, és hát lehet, hogy a választási kampány az oka, de hogy minthogyha a napilapok alapvetően eldugottabban kezelték volna a címlapon a halálát, és a beltartalomban is egy viszonylag letudták azt, ami történt. Egyedül a Blik volt az, amelyik első helyen hozta, hogy elment közülünk. Ez valahol az ő ambivalens viszonyára utalhat, vagy egyszerűen más idők járnak?
Tehát ugye ebben az elmúlt 8 évben ebben nagyon erősen multivállalkozás és oligarha ellenes hangulat uralkodott el. Ugye ez nagyon sok tényezős játék volt, ugye a multi ellenességet a kormánypártok meg a Jobbik keltette, az oligarha ellenességet alapvetően az ellenzék, de az, hogy egy vállalkozó vagy egy vállalkozói csoport, vagy a gazdagságnak, mint olyannak a megítélése, az reális legyen, erre azt kell mondanom, hogy nem vagyunk abban a helyzetben, hogy ezt el lehetne várni azoktól, akik megítélik ezeket a mogulokat, mert mogulok. Szóval bármit lehet rá mondani, óriási emberek voltak, hatalmas pályával, hatalmas sikerekkel, és hát olyan bukásokkal, amelyekről nem szívesen beszéltek, de azokban is volt részük. A másik pedig az, hogy igen, szóval a politikához való közelség az azért nem olyasmi, amit az emberek szeretnek, és a politikával való ütközések sokkal kevésbé látszottak. Demján Sándornak az utóbbi években volt egy óriási konfliktusa Orbán Viktorral is, amikor a takarékszövetkezeti szektor, amelyik többé-kevésbé az ő édes gyermeke volt, hiszen jogfolytonos volt a skálával, meg mindennel, nem jogfolytonos, mert az valódi jogi folytonosságot jelent, de gondolkodási folytonosságot mégiscsak jelent, hozzátartozott. Úgy gondolta, hogy ezt rá kell bízni, ezt neki kell rendbe tennie. Volt egy pici bankja is, még az is szerepet kaphatott volna ebben, és ezt kivették a kezéből. Kivették a kezéből, és sokkal mondja, hogy törvénytelen eszközökkel vették ki a kezéből. Akkor nagyon élesen szembefordult Orbán Viktorral és a kormánnyal. Addig el is jutott, hogy kvázi ebben a funkcióban utódjának kiszemelt Spéder Zoltánt meg tudta buktatni, de addig nem, hogy erre a területre vissza tudjon költözni. Úgyhogy azt mondom, hogy olyan a magyar közélet, hogy nem nagyon lehet szeretni és kedvelni azokat az embereket, akik gazdagok, közel vannak a hatalomhoz, nagy a befolyásuk. Demján Sándor gazdag volt, közel volt a politikához, és nagyon erős volt a befolyása.
Ugye egy öreg embernél talán föl lehet venni a kérdést úgy utoljára, hogy most utolsó kérdésként vettem föl, hogy szerinted inkább egy elégedett, vagy inkább egy keserű típusú öreg ember volt, aki inkább a jót látta abban, amit elért, és amit az ország elért, amelyben tevékenykedett.
Az én tapasztalatom az, és bocsánat az általánosításért, hogy ebben az életkorban nem nagyon szoktak elégedettek lenni. Ugyanis nagyon-nagyon sok minden van, ami nem sikerült. És nagyon sok szempontból nem sikerült maga az ország. Na most, hogyha valaki tényleg foglalkozik érdemben azzal, hogy milyen irányba kellene mennie Magyarországnak, és ezért tud is tenni, és tett is, akkor az a szörnyű félelmem, hogy elégedetlenség volt benne. De erről az elmúlt 10 évben nem beszéltünk, tehát ez az én megérzésem csak, és inkább a közérzületre vonatkozik, mint konkrétan Demján Sándorra.